Az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A 110 éve született Tűz Tamásra emlékezünk műsorunkban. Orosz hadifogolyból lett nyugati emigráns. A Kanadába menekült papköltő így írta le sorsát 1981-ben. Heteken át nem hallok magyar szót, s ha hallok is, az már nem az igazi. Idegen hangsúllyal, idegen szavakkal kevert. Nincs más mentség, mint újra és újra állandóan tanulni a nyelvet, olvasni rendületlenül. Tűz Tamás 1916-ban Győrben született, ahol elvégezte a hittudományi főiskolát. 1939-ben szentelték pappá, Szomódon és Agostyánban kezdte egyházi szolgálatát. 21 évesen kezdett el verseket írni, amelyek a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle hasábjain jelentek meg. Első kötete 1941-ben Tiszta Arannyal címmel került az olvasók elé. A második világháborúban a keleti fronton volt tábori lelkész, majd hadifogságba esett, ahonnan 1947-ben szabadult. Itthon Töltéstava, Bezenye és Szend lelkipásztora volt. Versei ekkora a magyarokban, a vigíliában és az új emberben jelentek meg, de a politikai fordulat után már nem publikálhatott. Tűz Tamás 1956-ban emigrált. Kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Versei többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr és a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon az 1980-as évektől közölték verseit az irodalmi lapok. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 75 éves korában, hamvait Győrben helyezték örök nyugalomra. Vendégem a stúdióban Vörös István, József Attila díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Mikor találkozott ön először Tűz Tamás nevével?
Elég hamar, tehát amikor az irodalmi pályára léptem, az a 80-as évek volt, és akkor még úgy volt szokás, de hát nyilván most is így szokás a pályakezdőknél, hogy monitorozza az ember az egész mezőnyt, és akkor kirajzolódott a nyugati magyar irodalom csoportja is. Ebben részben segített, én 1983-ban jelentem meg először nyomtatásban a Vigília mutatót be még gimnazistaként, és a Vigília akkori főszerkesztőnek, Hegyi Bélának a könyveit értelemszerűen figyelemmel kísértem, és neki az Alkotó időszakok című könyvébe volt nyugati magyar költőkkel is beszélgetése, ugyan nem Tűz Tamással, hanem Fáy Ferenccel, aki viszont közeli barátja volt Tűz Tamásnak, közös képük is van Fáy Ferenc torontói lakásában, nem torinói, szóval, hogy és akkor elkezdtem figyelni, Fáy Ferenc nagyon megtetszett, és elkezdtem figyelni ezt a csapatot is. Akkoriban egyébként is igyekezett volt, azt hiszem, az úgynevezett kultúrpolitikában arra, hogy lassan azokat a fontos költőket, akik Nyugat-Európába kerültek, vagy ott fejlődtek jelentős költővé, valahogy visszaemelni a magyar irodalomba, hát ez nehéz volt, ugye a határon túliaknak is nagyon
tehát
nehéz.
Igen,
tehát úgy értem a határon túlit, hogy akik nem külföldre mentek, ennek. Csak külföldre kerültek, szóval, hogy ő nekik is a helyük lassan jelent meg, illetve hát ugye ez kettős tudat volt mindig, tehát hogy a magyar irodalomnak volt egy saját elgondolása, és volt aztán a kultúrpolitika, ami ezt próbálta keretek közé terelni, de nagyon sokszor aztán már nem állt ellen annak, aminek nem lehetett ellenállni. Ugye az első ilyen komoly kísérlet itt van a kezemben, ez a Vándor Ének című antológia, nyugat-európai és tengeren túli magyar költők, ezt maga a Szépirodalmi Kiadó adta ki, ha jól emlékszem, 1981-ben, ahol a határon, tehát a nyugati és amerikai költőket mutatja be. Egyébként sajnálatos módon pont Fáy Ferenc nincs benne, de a mi témánkat jelentő Tűz Tamás benne van egy elég karakteres anyaggal, tehát hogy ezt a könyv elolvasásakor is lehet érzékelni, az egyik legfontosabb költő, és nem azért fontos, mert hát ott is írnak verseket, akkor figyeljünk, hanem ő tényleg abszolút versenyképes, a magyar irodalom élvonalában van a helye.
És akkor említi, hogy a Vigíliában akkor önnek már megjelente gimnazista korában írásai, volt olyan, hogy egy számban Tűz Tamással esetleg? Emlékszik ilyenre?
Hát az első számra emlékszem, abban nem Tűz Tamás volt, hanem hát két nagy dicsőség volt akkor, egyrészt, hogy I.S. Gyulának, aki akkor még élt volt verse, és a pápának, ugye második János Pálnak a verse is ugyanabban jelentek meg, ugyanabban a számban. Pont arra, hogy Tűz Tamással együtt akkor jelentünk-e meg, vagy akkoriban utána is jó néhányszor szerepeltem a Vigíliába. Erre így nem emlékszem most, ahogy így olvasgattam, meg utána kutattam, meg fölelevenítettem az emlékeket, egy 81-es jelenkor, ahol én nem voltam akkor benne, bemutatás, ahol Szakolcai Lajos egy hosszú esszével beszélt Tűz Tamásról, és verseit is közlik, de hát ugye, ami igazán fontos volt, és akkor meg is vettem, 1987-ben jelent meg egy válogatott kötete, talán az is a Szépirodalminál, a Hét sóhaj a hegy címen, amikor egyértelmű volt, hogy visszakerült a magyar irodalmi köztudatba. Hogy most ott van-e, az egy másik kérdés. Hát ez éppen most azon dolgozunk, hogy ott legyen, vagy visszakerüljön arra a helyre, ami nem csak az őt kedvelőknek fontos, hanem az egész magyar irodalomnak, hogy hát lássuk azt a gazdagságot, ami az irodalmunkban van, és Tűz Tamás egész biztos, hogy hozzátesz nem csak a nyugati magyar költészethez, ami ugye 56 után lett igazán erőteljes, mert nagyon sok fiatal, ugye Tűz Tamásnál fiatalabb, tehát Tűz Tamás 16-os születésű, de a 30-as években született 56-os fiatalok rögtön Párizsban, meg máshol irodalmi lapokat alapítottak, és attól kezdve egy nagyon mozgékony irodalmi élet volt, ami persze nem jelenti azt, hogy a mindennapokban ne szembesült volna Tűz Tamás, és nyilván mások is azzal, hogy esetleg napokig, hetekig nem tudnak magyarul beszélni.
Hát amiről itt szó is volt ugye a bevezetőben.
Igen, hát arra célzok, amit elhangzott. Ez egyébként ugye az általuk írt szövegeken persze nem érződik. Tehát nem...
Ők nem felejtettek el magyarul.
Nem felejtettek el, ugye... Az nagy szerencsétlen, el lehet felejteni állítólag, hogyha az ember 30-40 évig egyáltalán nem használja az anyanyelvét, akkor azt is képes elfelejteni. Nyilván erről nem volt szó, de azért az írásnál folyamatosan a teljes szókincset kell aktiválni. Hát én is tudom, hogy amikor hosszabb ideig külföldön tartózkodom, akkor már érzem, hogy az ilyen perem szókincseknek az egyes téglái elkezdenek egy kicsit inogni. Tehát, hogy ebben nyilván nagyon komoly munkát kellett belefektetni, tehát, hogy az a nyelvi gazdagság, amit egyébként egy költő természetes módon használ, amit leszoríthat olyan szegénységre, mint amire Pilinszky törekedett, és tulajdonképpen Tűz Tamásnál és Fáy Ferencnél is van egy ilyen tendencia is, tehát ez a Pilinszkis aszkétikus nyelvhasználat is lehetősége is fölmerül, de az nem abból következik, hogy nem tudom, a legperem szókincsebb szavakat is abszolút használni, hanem valahogy a mondani valóm szikársága miatt tartózkodom a túl színes nyelvi megjelenítéstől, illetve a Tűz Tamás esetében szerintem ez izgalmasan mozog, tehát hogy őt... egyes értékelések a nyugat negyedik nemzedékéhez kötik, szerintem az indulásának stilisztikai jegyei is, és hát maga az életkora is inkább a nyugat harmadik nemzedékéhez kötné. A nyugat harmadik nemzedéke, ugye a 30-as években indul az ő költői pályája, persze nem, de a 10-es években születtek ezek az emberek, ugye hát a legjelentősebb költők ebből a harmadik nemzedékből Vörös Sándor, Rónai György, Jékeli Zoltán, tehát, hogy stilisztikailag ide lehetne Dzsida Jenőt is sorolni, aki kicsit korábban született, de ő a nyugatban konkrétan nem publikált. Tűz Tamás se publikált, mint a felsorolt publikációs jegyzékből, vagy hát folyóiratokból kitűnik, de mivel később indult egy kicsit a pályája, később kezdett verset írni, az, hogy a Magyar Csillagban volt, ami gyakorlatilag tulajdonképpen a nyugat, csak Babits halála után ugye a lapengedélyt elvették, és íjjék ugyanazzal a grafikával, ugyanazzal a stílussal Magyar Csillag néven vitték tovább a nyugatot tulajdonképpen, tehát a Magyar Csillagban már megjelent, ez persze lehetne a nyugat negyedik nemzedékéhez, de szerintem például a korai Rónai György hangjához, vagy éppen Toldalagi Páléhoz hasonlít a korai Tűz Tamásnak a hangja.
Beszéljünk majd később egy kicsit Tűz Tamásnak a műveiről is, meg a stílusáról is, de szerintem érdemes itt mondjuk a műsorunk elején, ha már Tűz Tamásról beszélgetünk, arról azt felvetni, hogy hogy lesz valaki papköltő. Tehát ugye ismerünk így az elmúlt évszázadok során többeket is, akik pap létükre írtak, akár már Szent Ágostont is említhetjük, de Janus Pannonius egyértelműen már ide sorolható, de aztán úgy mondjuk, hogy így majd, hogy nem kortársaink közül már elhangzott egy-két név, de mondjuk Sík Sándor, vagy Mécs Lászlóé, szóval ez korlát egy pap számára, hogy mi a hivatása, vagy pedig még plusz lehetőségeket kap az irodalomban.
Még hogy tegyem hozzá Puszta Sándor nevét, aki egy nagyon csodálatos pap is volt, hallottam miséjét, tehát csodálatos pap is volt, és csodálatos költő. Hát tulajdonképpen azért ezt igazából tőlük kéne megkérdezni, mert csak, tehát, hogy ahogy én elgondolkozom erről a kérdésről, mind a két választ meg tudom adni, hogy korlát is, meg lehetőség is. Ugye egy költő... írás közben tulajdonképpen elég nagy szabadságra kényszerül, tehát, hogy nem szabad...
Nem ilyen érdekes, szabadságra kényszerül.
Igen, tehát, hogy akár a saját gondolatait is át kell ugrani. Tehát, hogy van valamilyen véleménye, de lehet, hogy a vers tovább viszi. hogy önmaga fölülbírálásra kényszeríti. Milan Kundera, aki regényíróként volt jelentős, és eleinte rossz költő volt, de ő azt írta a regény kapcsán, de ez a verse ugyanígy igaz, hogy egy jó regény okosabb a szerzőjénél. Egy jó vers is bele tud olyan dolgokba, olyan igazságokba kényszeríteni, amire nem ismerünk gondolni, éppen a saját korlátaink miatt, és ezeknek a korlátoknak az átugrására késztet a versírás. Persze nyilván a papi hivatás nem korlát. Tehát, hogy ugyanakkor persze sok fegyelmet követel egy paptól nyilván, de olyan értelemben nem lehet korlát, gondolom én, de hát sok kötelezettségük is van. Tehát, hogy itt azért biztos, hogy van egyfajta ellentmondás, például egy papnak napi imádkozási adagja van, amit le kell róni. A vers írás...
Szentmisét is kell, ugye? Tartani.
Hát az a nyilvánvaló kötelesség, de azon belül magányában is kell bizonyos kötelező imákat elmondani. A vers írás és a vers olvasás tulajdonképpen azt gondolom, hogy bizonyos értelemben szintén ima. Ez egy hosszú beszélgetés tárgya lehetne, hogy a versek, mint imák, és még a nem olyan célzatú verseknek is van ima jellege. Nyilván egy vallásos terítettségű vers lehet könnyebb megérteni, mint egy mondjuk egy vion vers, bár hát a vion versek egy része is egyértelműen vallásos indítatású, de vannak szemtelenebb, szabadabb, ilyen értelemben versek, azt gondolom, hogy azokban is van egyfajta ima jelleg, de szóval, hogy ez egy szabad ima, ugye? És akkor a papnak, hát végül is szerintem az is egy nagy kérdés, hogy mikor van ideje a verssel foglalkozni, mert igazán, hogyha legmagasabb fokon akar költő lenni valaki, akkor az a napi 48 óra ráfordított munka. De persze a papi hivatásban rengeteg olyan dolog van, ami akár a költői felkészülésnek is a része. Tehát, hogy ez egyrészt, tehát, hogy végül is oda lyukadok, mint az elején is mondtam, hogy egyrészt nyilván több korlátot és több megkötöttséget jelent, de ugyanaz, mint a kötött forma használata, hogy aki nem ügyes benne a szó legjobb értelmében, annak az korlát, aki viszont azt professzionálisan használja, annak nem korlát, hanem létre, amin fölmászik. Ilyen értelemben ez biztos, hogy nagy segítségére is lehet egy papnak, a költőként, hogy pap. Ugyanakkor persze, hát nyilván megvannak húzva egy határok, hogy akár megvannak húzva bizonyos határok, akár hova mégse juthat el. Tehát, hogy mintegy, hogy a vers majd elviszi valahova, de azt gondolom, hogy egyébként minden költőnek fegyelmeznie is kell a szabadságot, tehát, hogy bármilyen merész dolgokig eljuthatok, és azok lehetnek okosabbak, vagy lehetnek többek, vagy lehetnek mások, mint amit én személyesen gondolok, de ez nem jelenti azt, hogy mindent szabadjára lehet engedni. Tehát, hogyha mégis valami nagy hülyeségre, vagy ártalmas dologra jut az ember a vers segítségevel, akkor ott mégis nemet kell mondani. Egy papnak talán előbb kell kitenni ezeket a nemeket, bár nem érzem például Tűz Tamás versein, hogy bárhol egy papi öncenzúra, szó jó értelmébe vett papi öncenzúra lenne, tehát, hogy a teljes költői szabad mozgást érzékelem a verseiben. Vagy például, hogy előre ugorjak, van egy Szent Istvánról szóló vers, ami megtalálható az interneten, ha valaki meg akarja nézni. Szóval ez a vers egy darabig úgy van, mintha egy ilyen jó szándékú, nagyon magas szakmai színvonalon megcsinált agitatív vers lenne Szent István figurája mellett, de egyszer csak mégis van egy olyan fordulat az utolsó verszaknál, amikor amire nem lehet számítani, ami nem fér bele egy puszta jó szándékú Szent Istvánról beszélek és elmondok róla minden jót, hanem azt mondom, nem bírálja, hanem egy másik szemszöget talál, mégpedig azt, hogy igen, valószínűleg Isten valamelyik tervébe ő nagyon jól belepasszolt. Tehát, hogy hirtelen képes Szent Istvánra nem a mi kései, hálás vagy kételkedő utókori szemünkkel nézni, hanem hogy az Isten felől ránézni, hogy vajon milyen különleges szerepe lehetett Isten tervében Szent István figurájának. És szerintem ez egy egyéni nézőpont, amit költőként ugrott meg, de nyilván egyébként ez papként nem eshetett nehezére.
Hát akkor hallgassunk meg Dűsz Tamástól egy rövid verset, az a címe, hogy Hazám.
Dűsz Tamás, Hazám. Mint zúgó szél a réteg csókját, hazám magammal hoztalak. Itt vagy velem, fáradt agyamban dalolsz, mint csobbanó patak. Játékszerét a gyermek jobban nem őrzené, ha jő az éj, tündéri képedet szorítam szívem fölé. Te drága táj, zöld dombjaiddal szelít körtáncot lejtesz itt. Folyóit karcsú kék szalagja még él, még bennem rejtezik. A város is, ahol születtem, halvány rajzával itt lebeg, a régi tornyok, csöndes utcák és halk terek. Kibomlik minden friss csokorként, a játékszín benépesül, arcok villannak föl a múltból, csaták és zászlók, s egyre gyűl a hősi vér piros folyója, s a hömpölygő évszázadok vad ütemében, mint a fákja, lelked lobog. Mint édesanyám könnyes csókját, hazám magammal hoztalak. Itt vagy velem, lángolsz a számon, miként a lobbanó szavak. Majd ha kigyúl a szép reménység, mint tündöklő gyümölcs a fán, öledbe hullok mindörökre, áldott hazám.
Dűsz Tamás Hazám című versét Sellei Zoltán adta elő. Ugye nagyon sokan voltak, akik emigrációba kényszerülve írtak a hazáról. Ebben érezhető, hogy ezt egy pap írta, ami elhangzott?
Hát mivel tudjuk, nyilván beleérezzük, de nem lehetne ezt feltétlen
ezért kérdeztem,
kitalálni.
Mert ugye nincs ilyen direkt közlés
nincs,
benne.
Nincs.
Mint irodalomtörténész, mint irodalmár, hogy látja ezt, hogy tudja ezt levezetni mondjuk Dűsz Tamás irodalmából?
Hát az az igazság, hogy papköltőnek, hogyha egyébként költő tényleg, akkor bizonyos értelemben majd nem lehet olyan könnyen kimutatni azt, hogy pap. Tehát, hogy van az, hogy kegyes irodalom, hogy vallási felelkesülésükben emberek verseket vagy más szövegeket írnak, de hogyha ezen nem tud túllépni a szöveg, akkor annak nyilván van egy kisebb közösségben, meg az egyén számára egy értéke, de irodalmilag nem feltétlen tart jogot a szélesebb figyelemre. Viszont, hogyha ebből kilépünk, tehát, hogy az irodalmi érvényességet eléri a költő, akkor hát az egy nagyon érdekes irodalmi kísérlet lehetne, hogy ki tudja mutatni valaki, hogy papköltő, persze, ha tudom, akkor kimutatom, az egy másik kérdés, ha nem tudom, mondjuk mutatnak öt verset, ebből kettőt írt pap, másik kettőt meg nem. Azért azt is valószínűleg meg lehetne ugrani, nem mondom, hogy biztos, hogy mert lehetne csapdákat csinálni, tehát, hogy áhítatos versét nem papnak, és esetleg szemtelenebb versét papnak, tehát be lehetne csapni.
Dűsz Tamásnak is volt, ugye, ilyen verse, ami aztán végképp nem gondolná az ember, hogy...
Igen, bőven van
még,
olyan...
Még erotikával kapcsolatos is.
Igen, azon el is gondolkodtam, hogy akkor ez hogy lehet, de ki vagyok én, hogy megítéljem. És az, ráadásul az, tehát, hogy mi a képzelet, és mi a valóság, és na, szóval, de hát pontosan nem lehetne feltétlen megmondani. Annyi, hogy bizonyos dolgokat nyilván egy pap nem fog leírni. Tegyük hozzá, hogy amit egy papnak nem szabad leírni, az hát majdnem egyébként se baj, ha nem írjuk le. De ugye itt megint azon, hogy és akkor ez mikor vált át öncenzúrává? Tehát, hogy ez nagyon, nagyon nehéz kérdés írás közben, hogy eljut az ember egy radikális pontig, hát ez lehet, hogy nem kéne. Jó, de akkor öncenzúrát gyakorlok, akkor mégis kell. Nem, tehát, hogy esztétikai szempontokat kell érvényesíteni, amelyek nem nagyon térnek el attól. Azért egy biztos plusz megszorítást jelent, hogy valaki pap költő, tehát hogy bizonyos dolgokat mégse lehet elérni, de nem olyan nagy a különbség.
Akkor lássuk, hogy a pályatárs Kalász Márton Kossuth Díjas író, költő, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke, hogy és mit írt Tűz Tamásnak, következzen ez a bejátszás.
Időbeni változat Tűz Tamásnak. Én megfordítva voltam. Néha már-már följuthattam az embertelen táj tereiből a kegyelem birodalmába. Szinte meg tudtam feledkezni a tölgyerdőkről, törésföldekről, ligetekről. Volt aztán emlékem jobb ízű telekről, tán a barlang torkáról is, de a fegyverkovács, ha szemtől dalolt, kiderült, én mégse éltem. S csak a folyamatosság, hogy sötét folyosón át világos folyosóra, igaz, az enyésztő árnyékok a falakon, nem a várbörtönben, együgyű fehér falu házon, de minden éjszaka, bármilyen mulandó volt, s itt már siettetném magammal, soha gyufalángnyi az a remény, létnek egy mindenséget bevilágít.
Kalász Márton sorait hallhattuk, amit Tűz Tamáshoz írt, ezt vehetjük egyfajta inverznek, tehát Kalász Márton itthonról válaszol a Nyugat-Európából, a hazáról író költőtársnak?
Igen, egyrészt azt hiszem, hogy ez az alapkiindulás, és aztán persze a két költő szemlélete közötti különbség is megmutatkozik, és ezt boncolgatta Kalász Márton, és jó, hogy a saját előadásában hallottuk a verset, mert ő azért egy elég nehéz költő, és itt szerintem nagyon sok tartalmat föltárt ebben az elmondásban, és persze az is segített, hogy hallottuk azt a Tűz Tamás verset, amire reagált, tehát hogy a hazához való viszony, ami egyrészt alapvetően nyilván az emigrációban vagy itthon levés, de bonyolultabb is nyilván, hogy Kalász Márton, aki egy sváb családban született, és eredetileg német anyanyelvű is volt, és közben váltott nyelvet, nem úgy, hogy a németet elhagyta volna, de hogy az első nyelve mégiscsak a magyar lett, és magyar
költő. Az irodalmi
költő.
Nyelve, igen.
Igen.
Hát ami... Herceg Ferenc hasonlóan, ugye?
Azt hiszem, igen. Hát egy költőnél ez nagyon érdekes, hogy hogyan történik meg, hogy egy másik nyelven, ami aztán az lesz az első nyelv, beszéljen versben. Persze a magyar nyelv nagyon sok lehetőséget kínál, de nyilván nem ilyen pragmatikus szempontból történik egy választás. És hát ez az inverznek a teljessége, hogy emigrációban vagyok, és tartom a nyelvemet, és élek a hazámban, de közben egyik nyelvről a másikra váltok. Tehát, hogy nagyon, nagyon bonyolult, mind a ketten tulajdonképpen a magyar nyelvért harcolnak, de egész másképp. És hát két végponton vagyunk, ugye, mert általában, hogyha az ember egy olyan közös, biztos közösségben él, akkor a nyelvre ugyan állandóan rákérdez az írás miatt, de mégiscsak nagyon biztos, megtámadhatatlan pont. Ugyanakkor, hogyha emigrációban, akkor hát napról napra szembesül, hogy a mindennapi élet nyelvhasználata más. Én amikor hosszan voltam Prágában egyetemistaként, részképzősként, és akkor még úgy volt a dolog, hogy az egyetemi ösztöndíjból minden nap tudtam színházba menni Prágában. Arányosan ez sokkal jobb volt, a színházjegyek olcsóbbak voltak, az ösztöndíj, tehát hogy kifutott arra egy egyetemistának, hogy minden nap színházba menjen, és akkor minden nap csehül néztem színházat, és egy picit a barátaimmal, a sokan ugye kint levő magyarok voltunk már, mint hogy akik ösztöndíjasként kint voltunk, és akkor a mindennapi élet nyelve a magyar volt, a kultúra nyelve a cseh, és hazajöttem, és elmentem színházba, és hogy magyarul beszéltek a színházba, szinte nevetnem kellett, olyan furcsa volt, hogy most a magyar nyelv, a kultúra nyelve lehet, tehát hogy ez egyáltalán nem vicc, ez egy nagyon éles dolog, nem voltunk olyan helyzetben, hogy emigrációs, ugye azért 56 után kimenni emigrációba, az azt jelentett, hogy lehet, hogy soha nem jövök haza Magyarországra, lehet, hogy soha nem látom az anyámat, sokan anyjuk temetésére nem tudtak hazajönni. Ugye aztán a 60-as évek közepétől ez már nem volt ennyire éles, de az első években nagyon.
Ugye örökre búcsúztak el akkor.
Hát gyakorlatilag örökre búcsúztak, és az se volt, hogy a telefonálás vagy bármi olyan könnyű lett volna.
A Szabad Európában üzentek, ugye, Szívküldiben, hogy megérkeztünk.
Igen. Hát ez nagyon, nagyon éles volt, tehát hogy akkor a nyelvhasználatért megküzdeni, az tényleg nagyon nehéz lett, mondom, mert a fél éves kintartózkodás, ami során haza is jött az ember, és nem is volt annyira elvágva, már akkor is lehetett érezni ezt a hatást.
Mára is írja, hogy már ékezet nélkül, ugye?
Igen. Lehúl a nevedről az ékezet, persze, hát ott az egész közeg.
Hát ő haza se tért.
Hát nem, ugye ő azt mondta, hogy amíg ez a rezsim van, addig nem tér haza, és nem sokkal a bukás előtt lett öngyilkos. Amikor egyébként már lehetett sejteni, hogy ennek vége. Ugye 89-ben, Márai esetében.
Ismerhette egyébként? Ismerte Tűz Tamást személyesen?
Hogy személyesen? Az írásait biztos. Tehát, hogy ő azért egy nagyon éles szemű és figyelő ember volt, ugyanakkor hát azért valószínűtlen, hogy ne találkoztak volna, mert ugye Tűz Tamás is volt, amikor Rómába tartózkodott, Márai is az emigráció
volt. Torontóban volt a kiadója, Vörösvári.
Nagy valószínűséggel meg, hát azért maga Tűz Tamás is szervezte a nyugati magyar irodalmi életet, akkor ezeknek komoly fórumai voltak, még én is eljutottam a Mikes Kelemen kör hollandiai éves összejövetelére, már a rendszerváltás után, de akkor még azok az emberek működtették, Kibédi Varga Árontól kezdve fontos emberek, és Magyarországról meg Erdélyből hívtak rendszeresen korábban is vendégelőadókat és felolvasókat, és így kerültem oda. Tehát még én is tapasztaltam azt a nagy erőt, amit a kulturális fennmaradásba fektettek. Kimentek a fiatal egyetemisták Párizsba, és azonnal ugye megalapították a Magyar Műhelyt. Tehát, hogy az, ami egy irodalmi lap volt. Tehát, hogy szervezetek, irodalmi lapok jöttek létre, ugye maga Tűz Tamás is az amerikai magyar íróknak a szervezetét. Tehát, hogy ezeknek a keretében nem tudom, de nagy valószínűséggel találkozhattak akár Máraival is, és hát ez fontos is volt mindenkinek. Ugye aztán a Márai az élete végén már nagyon bezárkózott, megkeseredett, de hát 56-ban még egyáltalán nem ebben a fázisban volt Márai sem. Ez egy nagyon érdekes, hogy akkor a magyar kultúra rögtön képes volt létrehozni a határon túl, vagy a nyugatra szakadt emigrációs irodalmat. Ehhez mi nem vagyunk annyira hozzászokva a lengyeleknél, a 19. században gyakorlatilag az egész lengyel irodalom emigrációban jött létre. Párizs volt a legfontosabb lengyel irodalmi város. Tehát, hogy de az 56 utáni emigráció, amihez csatlakozott a 48-as, tehát a korábbi emigrációk is, bár ezek között a csoportok voltak, között sokszor voltak feszültségek, de mindenképpen egyfajta szellemi életet az egész még akkor is generált, hogyha ellentétek voltak. Tehát ez így nagyon, nagyon izgalmas szellemi életet hozott. Nem véletlen, hogy annyi érvényes költő is volt. Ebben a Vándor évek antológiában azért jó néhány költő van. Nem mondom, hogy mindenki jelentős van, akit talán bele se kellett volna tenni, de az nagyon kevés. Tehát, hogy itt érdemleges költők sokaságát Csészabó Lászlóval kezdődik. Tehát nagyon rangos emberek mentek is ki, és az életművüket tovább tudták fejleszteni. Csészabó is, Határgyőző is, Tűz Tamás is.
Akkor folytassuk Tűz Tamással. A Keresztút című műbéből következzen az első stáció Pipó József megzenésítésében. Kedves hallgatóink, Tűz Tamás Keresztút című művéből az első stációt hallhattuk Pipó József megzenésítésében. Hát azért ez már egyértelműen egy egyházi kötődésű, nyilván hát a Keresztút és a stációk csak is így közelíthetőek meg műve Tűz Tamásnak. Most eszembe jutott, hogy papköltők és Ernesto Cardenal például, a nicaraguai világhírű papköltő, aki belefolyt a politikába, és Szent II. János Pál pápa megtiltotta számára a hivatása gyakorlását. És azt hiszem, vagy 30 éven keresztül nem is, vagy 30-35 éven keresztül nem is tarthatott szemmisét, nem működhetett papként. Aztán, ha jól tudom, 95 éves korában, nem sokkal a halála előtt Ferenc pápa úgymond rehabilitálta is. Ezt a hírt ezt meg is tudta egyébként. Szóval, hogy milyen veszélyek leselkednek egy pap költő pályája körül?
Most két dologra is szeretnék reagálni. Egyrészt az elhangzott részlet benne, az ott állok én is már jó előre, bűneim méltán képviselnek. Ezt egy nagyon fontos két sornak tartom az elhangzottakból.
Ez az ítélet.
Hogy olyan, mint egy középkori festmény, ahol mondjuk ott van esetleg Jézus kereszthalála, vagy a bármelyik más evangéliumi epizód, és akkor ott vannak a donátorok a festményen. És itt, mint egy ilyen középkori képen saját magát, ott árok én is jó előre, bűneim méltán képviselnek. Ez megint messze több, mint egy pap költő, de egyszerre pap is, meg költő, de szinte festő is, mert festőként teszi rá magát erre a képre, és ezért sokkal több szerintem ez a versciklus, mint pusztán a stációknak a megéneklése.
Lehet, hogy ezt egy pap tudta igazán így megírni, hogy kis profánom mondjam, neki a kis ujjában van maga az érzés és maga a szöveg is, hogy miről szól itt az egész.
Igen, és amit viszont most ön szóba hozott, és ez nagyon fontos, és a papköltők pozíciójára is jellemző, ugye Ernesto Cardenal nem csak az az érdekes, ugye, hogy írói életműve is van, magyarul is olvasható könyvei, hanem tehát, hogy az a latin-amerikai vallásosság, tehát a felszabadulás teológia és ehhez való viszony, nem csoda, hogy egy Argentinából jövő pápa ezt érezte, hogy hát muszáj ezt elfogadni és méltányolni. Hát,
mármint kardinál.
Igen, nagyon érdekes, tehát, hogy a marxizmusnak és a hitnek a közös pontjai, tehát amennyiben a marxizmus azt mondja, hogy a szegényeket emeljük föl, ez nincs ellentmondásban Jézus szavaival, tehát nyilván valahogy így tudták ők is összeegyeztetni.
De a marxizmus meg ateizmus mégiscsak. Nehéz.
Igen, tehát, hogy
ehhez nyilván
ez meg a marxizmus megújulásának a kérdése, hogy feltétlen amennyiben valaki szükségesnek gondolja, de tudom, hogy van erre törekvés, hogy a marxizmust megújítani, akkor vajon hozzá kell-e kapcsolni az ateizmushoz. És a társadalmi igazságosságra való törekvés, ez mindenképpen egy közös pontja Jézus szavainak, és a legjobb értelemben értelmezett marxizmusnak általában, amikor különböző államformákban megvalósult, akkor nem biztos, hogy annak maga Marx is örült volna. Hát egész biztos, hogy nem örült volna mondjuk, amit a Szovjetunióban látott, vagy amit az 50-es években látott Magyarországon.
Vagy Kínában.
Vagy akit akár most látunk Kínában, igen. Tehát, hogy persze, ez egész nyilvánvaló, hogy ennek, de nem nagyon lehetett ezeknek eleve örülni, akár innen nézem, akár onnan nézem. Latin Amerikában nagyon, tehát hogy a vallásosság vagy a katolicizmus egyfajta baloldalisággal kapcsolódik össze, és ezt a pápa is érzékelte, véleményem szerint helyesen adta vissza a kardinálnak. Erről megint csak lehet vitatkozni, de hogy mondjam, persze nem, tehát hogy inkább többet engedjünk meg, de azért mindig vannak határok, tehát mindent nem lehet. Tehát nagyon helyesen mond az egyház egy csomószor nemet bizonyos figurákra, nyilván Kumpátert a második világháborúban nem lehetett elfogadni, hogy az egyház keretein belül maradjon, tehát megvannak a határok.
Ki is végezték.
Igen, hát sajnos nem alaptalanul, mert nagyon súlyos bűnök kapcsolódtak hozzá, és az nem jó, hogyha ezek a bűnök bármilyen módon az egyházhoz kapcsolódnak, mert a szellemiségével nincs egy hullámhosszon. Szóval, és valóban nem teljesen ugyanaz az író és költő papoknak a problematikája, de azért sok kardinál esetében, ráadásul ő író is volt, a felszabadulás teológiának egy képviselője, de pap is. Tehát, hogy ezt a hármat össze lehet-e egyeztetni, szerintem mindig az is kérdés, egyrészt, hogy a dogmatikával mennyire vág össze, de hogy a hívők
hogy
érdekeit, meg a hívőket mennyire szolgálja. Ugye? Tehát, hogy segít-e a lelkiépülésükben, de ez megint csak nem az én tisztem, nem kért tőlem a tanácsot a pápa, magától is meg tudta oldani. De persze véleményünk lehet, és erről beszélgethetünk, aztán meglátjuk.
Hát akkor fejezzük be Tűz Tamás keresztút című ciklusát. Következzen a 14. stáció, továbbra is Pipó József megzenésítésében.
14. állomás, a sír. Yeah.
meghalt is, erőt vesz a halálon. S gyermek szemében újra rátekint.
Kedves hallgatóink, Tűz Tamás Keresztút ciklusának 14. stációját hallhattuk Pipó József megzenésítésében. Vendégem a stúdióban továbbra is Vörös István, József Attila díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, és a 110 éve született Tűz Tamás papköltőről beszélgetünk, aki ugye hát a 30-as években kezdett el írni, aztán tábori lelkészként a keleti fronton esett fogságba, utána az 50-es években már Magyarországra visszakerülve már elhallgattatták, 56-ban emigrált, Kanadába került, és utána az, a nyugat-európai magyar irodalmi életnek volt fontos szereplője papként. Milyen témákat talált ő akkor már mondjuk a nyugat-európai világban, amivel ebben a rendkívül pezsgő nyugat-európai magyar kulturális életben egy fontos személy tudott lenni?
Azt hiszem, hogy minden nehézség ellenére megtalálta azt, hogy a helyzetünknek a nehézségeit is adottságként és ajándékként is fölfogni, tehát hogy ezt az emigrációs helyzetet bizonyos értelemben folyamatosan mindannyian emigrációban vagyunk, vagy kisebbségben vagyunk, pillanatok alatt bármelyikünk megtalálja azt a pozíciót, ahol ő kisebbségben van, és egy többség van vele szemben, de az emigrációs szituációt folyamatosan értelmezi. Mondjuk az antológiából felolvasok egy versszakot az Ábrándok tenyerén című versből, bár az egészet lenne jó értelmezni, de csak az eleje mindjárt, hogy az éjszaka színei, meleg nyári éjek, építgeted rejtélyes palotádat, összeszeded a lehullott csillagokat, ráilleszted kis hitű tornyaidra, soha meg nem unod, így játszol Rodostóban. Tehát, hogy itt ez már minden emigrációs olvasónak szól, tehát, hogy Rodostóban vagyunk, ez ad egyfajta méltóságot az emigrációnak, hogy hát hiszen amit Rákóczi Ferenc elkezdett, és hogy az emigráció az nem pusztán egy önmentés, ugye 56-ban sokan azért jöttek el, mert valószínűleg itthon veszélybe kerültek volna, vagy azért jöttek el, Tűz Tamás felteszem papként nem követett el olyan dolgokat,
amilyet nem láttak az ő kezében.
De azt, hogy valószínűleg ő azért ment, hogy ezt már nem lehet tovább bírni. Tehát, hogy el kell menni, és a hazát képviselem. Tehát, hogy ahol Rákóczi volt, bizonyos értelemben ott volt Magyarország. És hogyha Rodostónak tekintjük a mi emigrációnkat, mondja Tűz Tamás, akkor mi a hazáért is teszünk, hogy nem veszünk részt abba, ami ott jönni fog, amit nem lehetett tudni, hogy egy teljes rákosi rendszer jön, és az első pillanatokban úgy is tűnt, hogy hát igen, mert elindult ugye a büntetés, aztán kiderült, hogy mégsem rákosi rendszer jön, de amit tettek a nyugatra menők, nagyon nagy nehézséget vállaltak, de bizonyos értelemben, hogy vitték a hazát, vagy mint Thomas Mann, ahol én vagyok, ott van Németország, mondta. Ez nem valami egetverő nagyképűség volt Thomas Mann esetében, hogyha valaki úgy értelmezné, szerintem helytelenül, hanem hogy képviselem az igazi Németországot, mert ami otthon zajlik, az szégyen, és az emberek nagy többségének nem az, hogy beleegyezésével, de akaratuk, vagy akár tudod, tehát, hogy mégiscsak ellenükre történik, és mindannyiukat megalázza. A hitleri Németország a németeket, és ami Magyarországon az 50-es években történt, az a magyarokat, amivel persze az 56-tal megmutatták, hogy hát nem vagyunk ezek. De mégis, tehát, hogy és akkor utána meg az történt, hogy 57. május 1-én mindenki integetett önként vagy vicsorogva, de integetett, és nem is lehet elítélni ezeket az embereket, mert...
Akkor vesztették el a reményt örökre szinte.
Tehát, hogy élni kell, és ha élünk, akkor lesz majd megoldás, mint ahogy lett is jó néhány megoldás, és ki jövetel a szörnyűségből, és ez újra és újra megtörténik. De az is egy fontos tett volt, és akár az is kikényszerítette bizonyos értelemben, hogy normalizálódjon Magyarországon a helyzet szellemileg, hogy a nyugati magyarok mit tettek ezért. Hogy egy egész konkrét példa, ugye Vörös Sándornak a Tűzkút című kötet, ha már Tűz Tamásról beszélünk, a Tűzkút című kötette nem nagyon akaródzott megjelenni a 60-as években, és akkor a párizsi magyar műhely kiadta, és akkor gyorsan kiadták Magyarországon is, hogy hát ez már szégyen. Tehát, hogy itt ebben a pillanatban például Párizsból kényszerítették ki, hogy egy Vörös Sándor, a legnagyobb élő magyar költőnek a versei eljussanak a magyar olvasókhoz. És ezt jelenti a Rodostó ebben a versben. Tehát, hogy Rákóczi itt van velünk. Tehát, hogy a haza külföldön is működik, és vannak olyan ellenpontok. Ezért mondom, nagyon fontos a lengyel történelmet és a lengyel kultúrtörténetet tanulmányozni.
Öndohamistaként a lengyel történelmet és kultúrát is ismeri.
Igen, egyébként aztán 68 után a cseheknél is ez volt, hogy nagyon fontos súlypontok kerültek éppenséggel pont Torontóba, mert a József Skoreckinak a könyvkiadója is Torontóba működött. Sajnos arról nem tudok, hogy a Skorecki féle cseh ellenállás és a magyarok találkoztak volna valamikor, pedig az jó lett volna.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a 110 éve született Tűz Tamás papköltőről beszélgettünk, aki 1956-ban Kanadába került, és a nyugat-európai és észak-amerikai magyar kulturális életnek volt egy fontos szereplője. Nagyon szépen köszönöm Vörös István, József Attilas díjas író költőnek a közreműködést. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Varga Ramona és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok nektek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down.
Oh yes, Lord.
Sometimes I'm almost to the ground.
Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I have seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen.
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!